Hölgyek, urak, ugye múlt alkalommal egy kicsit bele szimmantottunk az ószövetségi szentírásba, egész pontosan a zsidó nép történetébe, amely nem csak egyszerűen egy történet, hanem hit történet, és ezt a koncepciót viszi végig tulajdonképpen az ószövetségi szentírás. És hogyha fölidézzem, ugye nagyjából Ábrahám, története az a kiindulási pont, ahol a hitnek, tehát Istenhez fordulásnak a gesztusával találkozunk, és utána mindaz, ami benne van, az ennek valamilyen módon az illusztrálása. És hát időterminusokat figyelembe véve, ugye közeledünk a Krisztus eseményhez, nagyjából elindul, elkészül az ószövetségi szentírás, 300-ra lezárul a Makkabeusok könyvével. Ezeket nagyjából koncepciózusan érdemes összefogni. Minket természetesen ezt mint előkép érdekel, hiszen azt látjuk, hogy Isten a teremtés gesztusán keresztül, ahol önmagáról ad információt valamilyen szinten az embernek, felfedezhetővé teszi önmagát, és felfedezhetővé teszi ezt, hogy az ember a végtelenre van meghívva. Végtelenre van meghívva. Ezt igazából csak Istennél láthatja. És akkor a következő lépés egy néppel és a nép életében meghatározó módon való együttműködés. És ekkor jutunk el, nagyobb lépések lehet az Ószövetséggel, akár egy évig, vagy több évig is foglalkozni, magához, a Jézus eseményhez. Talán kicsit furcsa, hogy ezeket a szavakat kötöm össze, de itt eseményről van szó. Az esemény az, hogy Isten kifejezi magát Jézus Krisztusban, az ő életében és a történetében. Tehát ami a mi keresztény hitünknek a lényege, hogy Isten Jézus Krisztusban, aki megtestesült, közöttünk élt, vállalta a földi életet, föláldozta magát értünk, de ez nem a pusztulásához vezetett, hanem a megdicsőüléséhez. Ez a hitünk magja, ez a lényeg. Ez a kereszténység. És erről igyekszünk most megfontolásokat tenni a jövőben. Először is az ószövetségi kinyilatkoztatás nem tartalmaz olyan utalásokat, hogy hát majd Isten újabb ötletekkel fog előállni. Tehát nem nyitott ebből a szempontból az üzenet tekintetében egy kivétellel, és ez nagyon érdekes, hogy nagyjából, mikor hazajönnek a fogságból, Asszír, Babilónia, északi részek és így tovább, 500 tájékán, akkor kezd kialakulni a messianizmusnak a gondolata. Messiah az a fölkent. De nem csak úgy valaki arra járt és fölkente, hanem Isten fölkentje, aki egy speciális megbízatással bír Isten részéről. Az Ószövetség természetesen a messiás koncepcióban nem gondolt arra, hogy Isten fia fog megtestesülni. Azt se tudták, hogy ez elképzelhető szintű. Gábor atya egy picit erre utalt most ugye a prédikációjában itt a templom koncepciót illetően. A messianizmus különféleképpen érintette az ószövetségi zsidóság hitét. Voltak olyanok, akik ebben nem nagyon foglalkoztak és nem nagyon törődtek, a prófétaság intézményét ismerte az Ószövetség, sőt, nagyon-nagyon értékelte, de a prófétáknak nem kifejezetten messiási küldetése volt, mert a messiásságot aztán királysággal is azonosították, egy új társadalmi történelmi koncepcióval is, hanem inkább ilyen élő lelkiismeret fölrázni, hogy ébresztő elvtársak, ébresztő, hát itt az Isten ügye, tessenek már ezt komolyan venni. És hát a messianisztikus prófétai megnyilatkozások a messiás személyére, kilétére, tehát hogy föl lehessen fedezni, hogy ő azért leigazolható valaki, tesznek megjegyzéseket. Itt elsősorban Izaiásról szoktunk beszélni, a legtöbb nála jelentkezik, Ámosz próféta, egy másik ilyen típusú ember. Most ugye jön majd hamarosan Advent, befejezzük ugye az egyházi évet két hét múlva, és kezdjük újra az egészet előről, és ott bőven olvasunk Izaiástól ilyen messiási, meglehetősen homályos különben különféle utalásokat. Jézus varázslatos módon és zseniálisan tudja aztán ezeket összeszedni egy kupacba, és alkalmazni, hogy nézzétek meg gyerekek, hát pogy, ezek a dolgok kvázi engem igazolnak. Részben ez tehát az önigazolásnak, ültetés igazolásnak az egyik technikája. Tehát Jézus esemény. Mi hogyan találkozunk a Jézus eseménnyel? Akik itt ülünk most 2020-ban a Covid kellős közepén, Pesszentémre új kis házikójába, és hát nyilván az előzmények, család, keresztény háttér, és így tovább olvasmányok. Hát úgy, hogy generációk vannak előttünk, akik mindig továbbadták a következő generációnak. Hát ha a hit továbbadásának a történetét ismerjük, és nagyon érdekes történet különben, akkor látjuk, hogy azért ez nem volt problémamentes. Vitatkozások, viták, hogy kell érteni. De hogy a továbbadás folyamata, a tradíció, tradere átadni különben, az egy igen lényeges dolog, amikor mi most a hitünket akarjuk szignifikánsan megfogalmazni, az figyelme méltó dolog. Na de hol kezdődik? Hát kezdődik az egész a Jézus eseménnyel. De mi nem voltunk ott. És ebből adódóan azt mondjuk, hogy az a közösség, ami Jézusnak a tanítványi helyzetében megjelenik, az apostolok közössége, az, ami tulajdonképpen ennek a hit átadásnak, tradíciónak a gazdája lesz. És méghozzá Jézus megbízásából. Eltelik x év a Jézus eltávozása után, ez a közösség hűségesen kitart, értelmezi mindazt, amit Jézus rábízott, liturgiába bizonyos szempontból, az életkérdésekben, a külvilággal való viszonyban, és ekkor kerül sor ezeknek a tapasztalatoknak egy nagyon markáns írásba foglalására. Ezeket hívjuk evangéliumoknak. Ez görög szó, eu, az jó mindenféle vonatkozásban, angelion pedig hír. Szóval, gyere! Bocsánat, elkezdtem, nem vártalak meg titeket, mert hír jött, hogy csusszantok egy kicsit időben. Egyébként Badinyi Jósnak hívják azt az emberkét, aki Dél-Amerikába elkezdte a sumér eredet dolgát, és akkor tette a dolgait. Beugrott aztán a név, töltem a fejemet, mikor mondtad, hogy kiről van szó. Parancsoljatok! Tehát ez a közösség addig is valószínűleg csinált följegyzéseket, egyebeket, ezeket logionoknak, azaz Jézus mondások gyűjteményének hívjuk, de alapvetően szóban adta tovább ezt a tapasztalatot, akkor ezek még nem voltak rendszerezett tapasztalatok, csak bizonyos szemszögből nézve, nem volt kialakult egyházi év, ünnepi liturgia, hanem összejöttek Jézusra gondolni a hét egyik napján, hiszen hetes ciklusban gondolkoztak az ünneplést, az emlékezéseket tekintve. Lassan alakul ki tehát az a liturgia, és az a rend, amiben a Jézus eseményt hordozzák a mindennapokban, és meghatározzák. A technikája az első keresztények szellemi-lelki kapcsolatainak nagyon hajaz, ráépül a zsidó szokásrendszerre. Ugye? Mert van áldozatbemutatás, van templom, hát ez a kvázi misében megtörténik, van ige hirdetés, ugye a zsinagógális liturgiában, mindenütt, ahol vannak zsinagógák, ószövetségi szentírást olvassák, megbeszélik. Ugyanezt a technikát csinálja az első keresztény generáció. Ezért kell nekünk az Ószövetséggel is bizonyos szemszögből foglalkozni, hogy lássuk, hogy honnan erednek a technikái a Krisztushoz való kapcsolódásnak. Na, summa summarum, elkezdik megírni az úgynevezett evangéliumokat, és rögtön adnak neki egy műfaji megjelölést, hogy euangelion, ez bizony számunkra jó hír, sőt, hát az életnek a közepe, hozzá tehetjük hozzá. Viszonylag gyorsan, hogyha az ilyen jelentős művek kialakulási trendjeit nézzük, kialakul ennek a csomagnak a végleges szerkezete. És ebből születik meg az úgynevezett újszövetségi szentírás, Biblia, ugyanazokat a szavakat használhatjuk rá, mint az Ószövetségre. Tudjuk, hogy mondtam az elején, csak esetleg elcsúszott, hogy ho biblos, az a könyv, katekzohén módon. A ta Biblia, az többes szám a görögben, azt jelenti könyvek vagy könyvtár. És ebben az értelemben mondjuk, hogy ez könyvek gyűjteménye. Ezek eléggé szabad és spontán módon jönnek létre, és most visszakanyarodok az egész korpuszon belül az evangéliumokhoz, sőt, elég jól vissza lehet követni, hogy melyik szerző, akkor is, hogyha egy közös anyagból merít, körülbelül milyen célcsoportot tart szem előtt. Ugye Máté, Márk, Lukács, Jánosról beszélünk. Az első három, ez már origenészék, ugye az antik időszakasznak egy kiváló nagy keresztény hittudósa fölfedezik, és elnevezik az első hármat együtt szinoptikusoknak. Szűn, össze, szimbálló, összevetünk valamit, ugye, szinopszis. Szoktok is mondani, ugye, hogy a műveknek elkészül a szinopszisa, ugye? Az első három tehát a szinoptikusok rögtön rájönnek, hogy ezek bizony elég komoly azonos törzs anyagból merítenek, akkor is a leírásban vannak bizonyos különbségek, de megvannak a sajátosságaik, és azok abban az irányban vannak kihegyezve, akik a célcsoport. Hát milyen típusú célcsoportok lehetnek? Például egy olyan közösségnek írja meg valaki az evangéliumát, vagy fiktív személynek, például Lukács el is meséli az egésznek az elején, aki egy pogányságból megtért ember, tehát a zsidó világot nem annyira ismeri, magyarul neki egy csomó dolgot magyarázni kell a Jézus és a zsidó realitások és a világ konfliktusa egyebek tekintetében. Máténak, Márknak egy kicsit mások a szempontjai. Kik ezek az evangélisták? Elég jól tudjuk, hogy kicsodák, ugye Mátéról és Jánosról tudjuk, hogy ők apostolok is voltak, tehát abszolút a belső kör kezdettől fogva. Márk az fiatal fiúként valószínűleg Jézus környezetében mozgott, és aztán Szent Péternek lett a tanítványa, tehát a Péter katekéziseit képviseli. A Lukács az nem ismerte Jézust, ő Pálnak valahol fönt még a hellén területeken lett az ismerőse, ott hagyja aztán a szakmáját, jön vele, és lejön ő is aztán Jeruzsálembe, a centrumba, és igazából a páli katekézisek, illetve ő is Péternek a katekéziseit elemzi. Ugye a Szentírás tudomány, a biblikum, egy óriási, tényleg fantasztikus szellemi teljesítmény, boltozat, hogy melyik mondat honnan származhat, mik az utalások, összevetések. Nagyon érdekes, hát a teológián, ugye ezzel foglalkozunk többek között, nem csak ugyanúgy a református, evangélikus, egyéb testvérek. De a Hit Gyülinek kinyitjátok az adását vasárnapokként, ugye amit én a Csándor magyarázta mondatról mondatra, ő tulajdonképpen klasszikus, protestáns értelmezésben olvassa a Bibliát. Nagyon hitelesen és szépen, nincs az a semmi baj. Egy klasszikus neoprotestáns irányzat, ugye? Úgyhogy csak azért mondom, hogy nem kell nekünk itt ebből a szempontból morgolódni. Sőt, amióta az ökumené az jelentősebben előre tör, pont ezek a szakmai kérdések, a Szentírás értelmezése és itt tovább összevetések belső összefogása, ökumenikus munka. Úgyhogy most, ami szentírási szöveg, most ne az Ószövetséget, csak az Új Szövetséget nézzem, a legjobban a kezünkben azért jeruzsálemi Biblia, nem azt jelenti, hogy új Bibliát írtak, csak hogy a nyelvészetileg, meg egyik csomó szempontból összefüggéseknél mindig ilyen kis finomítások is lehetségesek, azok Jeruzsálemhez kötődő módon lettek földolgozva, francia nyelven a II. Világháború után készült el, és ebből fordították aztán szépen mindenféle nyelvre, már egy korszerűséggel, egyebekkel is, mai filhallásnak megfelelően a történéseket. Nagyon érdekes a Biblia története önmagában is, a tradícióban, továbbadásban, nem fogok ennél sokat időzni, de egy picit azért nem baj, ha beszélünk róla, mert ugye a nyelve arám, illetve görög a újszövetségi könyveknek, és most az evangéliumok mellett a következő nagy anyag Lukácsnak köszönhetően az apostolok cselekedetei. Hozzá kell tenni, hogy ez nem egész precíz cím, mert van egy Jeruzsálemről szóló szakasz, hogy kezdődik, igazából Pálról van szó, tehát a többi apostolnak historikusan ebben nincs benne a története, esetleges utalások, áthallások. Szent Pálnak 16 levelét találjuk a évek után, majd a szerzőségről külön beszélnék néhány szót. akkor jönnek a katolikus levelek, nem mint a többi nem volna katolikus, de ez lett aztán a megnevezése, meg az egyetemes tanítás, ugye Jánosnak, Péternek, Jakabnak van ott levele, ezek röviden, főleg praktikus tanításokat tartalmaznak, és akkor az utolsó, izgalmas, nehezen értelmezhető záró rész, Jánosnak köszönhetően a Jelenések könyve. Jelenések könyve. 52-re tesszük az első Páli levél különben, és a Tesszalonika levélnek az elkészültét, ami benne van a Szentírásban, és körülbelül 100-ra komplett az anyag, tehát 50 év alatt viszonylag gyors tempóban összeáll. A második század elejéről már rendelkezik egy olyan listával, kánon listával, amely rögzíti, hogy ezek vannak benne, nem más. Most azért lényeges a Szentírás keletkezés történetét is egy picit ismernünk, mert úgy tartjuk, hogy az utolsó újszövetségi dokumentum, és sorrendben ez vélhetően nem csak utolsó, hanem időben is utolsó Jelenések könyve, az 100 körülre megíródik. 120 tájékán már a kánon ezeket hozza egy az egybe. Időnként lehet hallani, nem igazán szakmailag fölkészült forrásokból, hogy új, egy új evangéliumot találtak itt vagy ott, vagy azt elsummintották a keresztények. Ezek az evangéliumok valóban léteznek, de ezek úgynevezett apokrif evangéliumok, amiket az egyház mindenkori tanítóhivatal eleve így tartott. Nagyon sok értékes infó van benne, ezek általában 3. század, 4., 5. század, valamelyik keresztény irányzat, ami szembe ment a fősodorral, a maga ízlése szerint megírt egy ilyet, ilyen a Tamás evangélium például. Ezeket mindig is ismertük, tudtuk, de nem nagyon használtuk, a szakmának a belső anyaga. Most egy kicsit, hát a modern világban, sajtószabadság, minden egyéb, úgy csinálnak, mint itt a spanyol viasz lenne felfedezve. Hát nem igazából, és azért izgalmas, mert itt a Krisztus kép, amit aztán a zsinatokban külön meg is kell, pontosítani kell, hogy ő valóságos Isten, valóságnak mindig torsz. Vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba, ezért csináltak egy ilyen kvázi evangéliumot. Mikor még kispap voltam központi szemináriumban, nagyon jóba voltunk, a szomszéd cellatársam volt, a Vanyó László, aztán később híres professzor lett belőle, egy fantasztikus tudású emberke, és ő volt az, aki akkor éppen a politikai széljárás engedte, elkezdte az apokrif irodalmat is sajtó alá rendezni. Tehát aki esetleg közületek érdeklődik, nem volt túl nagy példányszám, tehát nem könnyű megtalálni, de ezeket is elolvashatja, és már hozzá megfelelő bevezetések, egyebek is vannak, egy komoly nagy sorozat, keresztény remekírók címszó alatt, mert ugye akkor ezek gyönyörű és nagyon érdekes hitbeli iratok is, csak hát ez ugye nem azonos egészen a krisztusi menetrenddel. Miért fontos nekünk a újszövetségi szentírás amellett, hogy hát Krisztusról ír meg az egyház indulására? Azért, mert kinyilatkoztatott mű, tehát ezt nem csak egyszerűen egy ókeresztény dokumentumnak tekintjük, irodalmi műnek, hanem egész egyszerűen Isten hiteles szavának. Isten hiteles szava. És itt van a hittel való fogadása, ami nem hiszékenységet jelent, hanem annak a vágynak a föltámasztása, hogy én ezen keresztül, és annak a közösségnek az interpretálásán keresztül tudok eljutni magáig, az üzenőig, Krisztusig a történetben. Hogy hogyan, az a következő kérdés. Na most csak egy darab szentírásunk van, ami lepottyant az égből? Nem, hanem van az úgynevezett szent hagyomány is, ami nem egy kettes számú könyv a szónak ebben az értelmében, hanem egyrészt a keresztény életnek a gyakorlata, amit egy csomó forrásból szintén ismerünk. Különféle keresztény remekíróknak második, harmadik században az értelmezése a hitkérdésekben. Tehát az élő hitnek a továbbadása. Tehát úgy tekintjük, hogy úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben, a forrás, az a Szentírás, ez a hagyomány egy részének a összefoglalása, másik van a hagyomány, amely sokkal tágabb a praxisnak, az ehhez kötődő kérdéseknek, nyitányoknak, ugye a léte. És ezt a kettőt együtt tekintjük a kinyilatkoztatás matériájának, forrásának, alapanyagának. Az alakult ki a századok folyamán, hogy tulajdonképpen az utolsó újszövetségi könyv elkészültével, ez a jelenések könyve, befejeződött az újszövetségi kinyilatkoztatás. És semmi jel nem utal arra, hogy Istennek az égből még lenne egy nagy tippje, ami tuti tipp is eddig ez nem hangzott el. Tehát mint lezártnak tekintjük. Ez nem azt jelenti, hogy a 2000 év alatt ennek az egésznek az értelmezésében, átgondolásában, az összefüggések fölvillantásában nem merültek föl hallatlan gazdagságok és kincsek, és leállunk valaminek a szajkózásánál. Hiszen itt életről van szó, és az élet megfogalmazásairól. Tehát a teológia, theos logos, az Istenről szóló beszéd, erre a bázisra építve, állandóan ennek a mélységeit, a kincseit próbálja fölnyitni, de új, alapvető égből indított, most értsük jól, ugye, üzenetnek itt már a jövetelére nem számítunk. Ugye itt szabadjon egy kis mellék ágazást hozzátenni, amire azt mondjuk, hogy kinyilatkoztatás, oké, magánkinyilatkoztatás. Magánkinyilatkoztatás. Ez lehetséges, csak is szórakoztatlak titeket, volt egy kiváló főnököm, aki nagyon a kemény bácsi volt, nagyon jó papbácsi volt, és ő meséli, hogy jött hozzám Juci néni, és láttam álmomba Szent Józsefet. Kérdezte tőle, hogy mit tetszett vacsorázni. Túros gombócot. Hát tessék háromban többet tenni, és akkor szüzonyát is fogja látni. Ugye? Tehát a magánkinyilatkoztatásnak azért nem ez az igazából hiteles szintje. Magánkinyilatkoztatás tényét az egyház elfogadja, Medjugorjére gondoljunk, ugye? Fatimára csak az elmúlt időszakasznak, de minden alkalommal megvizsgálja két okból. Az első, hogy nehogy valami hiszterikus, vagy hát igazából egy kicsit zűrös, Istenre hivatkozó információra kezdjük rá cuppanni. A másik pedig azt nézi, hogy ez milyen aktualitást kínál most a meglévő kinyilatkoztatáson belül, vagy annak a gyakorlatában. Majdnem mindig ilyen kinyilatkoztatás, magánki, arról beszél, térjetek meg. Hát ez nem árt. Nem árt, hogyha az ember ezt csinálja, de ezt eddig is tudtuk, ugye? De ez egy erős biztatás. Néha hozzájönnek olyanok, főleg a szüzonyával van összekötetésben, például Lourdesban, hogy hú, milyen bűnti lesz, ha meg nem tértek. Vannak persze hamis magánkinyilatkoztatások a modern korban, ugye? Most nem kezdtek el ebbe belemenni, néhányat tudnék idézni, és akkor azt hiszik az illetők, hogy azt hiszem, de a többivel talán nem is azért foglalkozom, akkor vagyok jó úton. Mindig érdekes, hogy miért ilyenre cuppan rá valaki, és az ő lelkének mérez, és miért nem a teljes keresztény spektrumba értelmezni ezeknek a helyzetét. Ennek megvannak a lélektani, megvannak a vallás lélektani egyéb okai is. Summa summarum, a kinyilatkoztatás ideje lezárul, és 2000 év óta mi keresztények generációról generációra igyekszünk megérteni magát az üzenetet. Ugye Jézus Krisztus egy nagyon rövid időt töltött tulajdonképpen nyilvánosan is tanításban. Mert ugye 30 év körülbelül az ő rejtett názáreti élete, ami önmagában kinyilatkoztatás, ha Jézus eseményről beszélünk, ne felejtsük el, hogy Isten emberré lesz, kiszolgáltatja magát, vállalja velünk a közösséget, egy mi közülünk szinte fölismerhetetlen a külvilág számára, annyira köztünk levőség. Tehát Istennek a szolidaritása az emberrel és az emberi sorssal ebben legalább annyira izgalmas üzenet, aminek a felfedezése elmélkedéseink tárgya lehet. Hát ez a mindennapi szeretetnek a kérdése például az egymás életében. Nagyon érdekes a 20. század, majdnem mindig a szerzetes közösségek és azoknak az újaknak az indulása mutatja, hogy egy ilyen lelkiségi elemet felfedez valahol a világ akkor. A 20. században ez a rejtett názáreti élet, ott egy nagy személyiség, ugye a Charles de Foucault, egy francia katonatiszt volt, tehát mindenféle huncutságon ment keresztül, de aztán a Jóisten egy komoly megtérést indított az életében, sose volt pap különben, és hát ő ugye a francia katonaként ott lődözött egy csomót a sivatagba, ott az arabokkal küzdöttek, és ő leköltözött a Tuaregek közé, ez a mai Algériának, Taman Rasset, a déli részén van, és egy nagyon egyszerű körülmények között egy pici törzsel élt ott együtt. egyetlen szempont vezérelte, hogy ő Jézus Krisztus akarja megélni velük. Ő nem térítette, prédikált őket, szerette őket. Szeretetes közösség férfinői ág is jött létre, nem nagy létszámmal, de az irományai és a spiritualitása az egy fantasztikus a kis út és így tovább tekintetében. Aztán törzsi villongást leszúrták, meghalta magát, ugye? De hát ez egy más kérdés már a történetben. Visszakanyarodva egy kicsit a Szentíráshoz, mint forráshoz, mellette a szent hagyomány egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen egyre több dokumentum kezd születni, éppen a keresztény tapasztalat, értelmezés egyebek tekintetében. Ahogy mondtam, a szent hagyománynak fantasztikus története van, a zsinatok története, a különféle, ha úgy tetszik, vitáknak vagy értelmezéseknek a kérdése. És amikor véget ér a római birodalomban tulajdonképpen a vallás üldözés, azért hozzá kell tenni, hogy a 200 éves üldözés, mert körülbelül ennyiről beszélhetünk a Néró féle első hullámtól egészen ugye a Dioklecián féle nagyon utolsó és kemény üldözésig, között azért nagyon komoly szünetek is voltak. Olyannyira, hogy egész keresztény városok templomépítésen jöttek létre. Tehát nem folyamatosan 200 évig, hát akkor mindenkit leöltek volna. Nem véletlen az, hogy a 200 év alatt a birodalom kétharmada szinte keresztény lett, valamilyen formában azért tegyük hozzá. Na azért érdekes, mert a politikai történelmi események egy bizonyos szabadságot kínáltak föl a keresztény szellemiségnek, és ebből adódóan végre össze lehetett jönni, és akkor tisztázni, hogy tulajdonképpen egész pontosan mit is gondolunk ezekről a kérdésekről. Ki Isten, ki Jézus, mi köze van az egyiknek a másikhoz. És akkor jönnek létre a szünodoszok, a szinódusok, ahol a keresztény világ, pápa személye, pátriárkák személye és így tovább nyilván meghatározó, hívja ezeket össze, jogilag ez körülbelül változott azért, ki itt az érvényességhez szükséges, és vitatják meg ezeket a nagy témákat. Ami nem a Szentírás ellen történik, hogy akkor most egy új vallást csináltak, hanem pont a Szentírás leírásában, a maga egyszerűségében és a megért hit tekintetében azért axiomatizálni kell, hogy mit is hiszünk igazán, testvérek. Hát gondoljunk bele, hogy az a tény, hogy az ember keresztet vesz, az egy masszív hitvallás, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében van egy Istenben három személy. Most a második századnak a második fele azért is érdekes, mert a római birodalom területén ugye egy komoly értelmiségi réteg is van, ez a filozófiát jelentette alapvetően, filozófusokat, egy csomóan megtérnek, beáramolnak a keresztény katolikus gyakorló világba, komoly megtéréssel, de egy komoly szellemi apparátussal. Most az, amit egy zsidó nyelvű, zsidó kultúrájú világban a Szentírás fogalmaz, az nem primitív, de az egy más típusú megközelítés. És ekkor jön ez a logikában, filozófiában, különféle kérdésekben állandóan tájékozódni vágyó réteg, és elkezdi megfogalmazni ezeket az alapkérdéseket, tételeket, ugye, hogy akkor mit is gondolunk ezekről. Ezek életszerű ügyek, hiszen a templomban minden vasárnap ugye fölpattanunk, a papbácsi prédikáció után, és elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi is a hitünknek a lényege, mit is hiszünk. Ezek a zsinatoknak a produktumai. Persze ezek azért mozgalmas viták voltak, veszekedések, mert itt milyen a politikai hatalom is beleszólt, üldözések, védekezések szinte mindkét oldalról. És így jön létre aztán a níceai, és akkor majdnem 100 évvel később a konstantinápolyi szinódus zsinat, ahol a krisztológiai kérdéseket, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ki Isten, mi köze van az isteni személyeknek egymáshoz, és ez hogy jelenik meg a mi világunkban? Csak nézzük, hogy itt az Istenek világa, vagy ez alapvetően közös a mi történetünkkel, elérhető az ember számára. Ha egyszer becsületesen leülünk, és ezt fogjuk majd folytatni most a katekizmusnak, ez a logikája, hogy végigmegyünk a Hiszek Egynek az állításain, és ezeket buzgón mondjuk, akkor ezt valljuk is. És nem csak papagájnak szerződtettek minket, hanem arra, hogyha kimondom, akkor ez legyen az életemben érthető és valóság. Tehát itt élő valóság a kinyilatkoztatás része. Röviden elmondjuk, hogy a Jézus életének az eseményeit, és a végén hozzá van csapva, még hiszek az egyetemes katolikus egyházba, egyebekbe. Csak ugrok egy nagyot, látszik, hogy az első 7-800 évben a keresztények ezzel a problémával vannak elfoglalva, ki Isten, kicsoda Jézus Krisztus, mi az, hogy Szent Háromság. Isten tehát hogy viszonyul ebből adódóan az emberhez, a sorsához, a világhoz? Most ennek a kérdésnek része a szűzanya személyiségének a tisztázása. Hogy lehet valaki egy isteni személynek, aki teljesen ember, a mamája, itt jön a Teotokosznak, hogy Isten szülő Mária, vagy pedig nem, mindegy. A 8. századtól folytatódik tulajdonképpen a lényegi kérdésnek a vitatása, és jön az úgynevezett kegyelemtan. Hogy fogunk üdvözülni? Mi az, hogy kegyelem? Hogy van a szabad akarat? Mert Jézus ezekkel, ezen a szinten ott nem foglalkozik, de hát azért megvannak azok az alapok, amihez tudunk támaszkodni. Óriásira fölértékelődik a patrisztika, ugye pater az atya, a pátereknek, patrisztikus atyáknak, annak az időszakasznak a keresztény íróit, nagy teológusait, lelki embereit értjük, aki egy-egy korban ugye meghatározó módon foglalkoztak a dolgokkal. Nagyjából ugye a 3.-4. századtól számítjuk, attól kezdve van ilyen jellegű megmaradt dokumentációja ennek a kornak. Óriási kincs, mert a hit érzéke ezeknek az embereknek, ugye, egy-egy korban azért fantasztikus. Itt nem csak a latiner, hiszen akkor már kezd a latinitás is lassacskán kialakulni, a Bibliát lefordítják ugye latinra, előtte is voltak latin fordítások, de az első komplettet, ugye az üldözések befejezése után Szent Jeromosnak köszönhetjük, aki ugye Itáliában pápa mellett, Damasus pápa mellett elküldi, te csinálj már egy rendes Bibliát, szedd össze, mert itt egy könyv, ott egy könyv, és ő csinál egy ilyet, amit Vulgatának hívunk, és egészen a 19. század vége, 20. század elejéig ennek a Vulgátának a latin változata, ez egy latin fordítás, az alapmű, amit senki nem kérdőjelezett meg, mint szöveget. Luther Márton is ezt fordította. Elmegyünk ugye a Zemplén oldalába, kiváló helyre, a rendkívül büszkék a magyar nyelvű, a vizsai Bibliára, igazuk is van. Az már kicsit gond, most katolikus szempontból mondom, de ez egy eléggé magyar specialitás, ragaszkodnak az archaikus magyar nyelvhez. Ugye az angoloknál is például, hogy a Bibliánál megvan egy speciális, amit csak a Szentírásban használunk nyelv, de ott azért nem ennyire archaikus. A németeknél nincs ilyen probléma, a német nyelvterületen, olaszokon ne is beszéljünk, ugye? Ez egy magyar specialitás, hogy mi magyar vallást csinálunk, tehát csak amit a vizsgai Biblia hoz le. Egyébként 20-30 év különbséggel ez a Károli, Káldi György nevű jezsuita ugyanúgy megcsinálja a katolikus Biblia fordítást. Nem jobb, most nyelvészeti szempontból mondom, de nem rosszabb se. Tehát egy jól használható tény. Tehát ez olyan korszak volt, amikor nem csak a nyomtatásnak köszönhetően, hanem a gondolkodás módnak köszönhetően megjelenik már ugye nemzeti nyelven is a történet. Vulgátára visszaugorva, azt kell látnunk, hogy ez használódik. A keletieknek, keleti keresztényeknek értelemszerűen a görög változat lesz a döntő. Hát ott is az arámit nem értették már, és a görög változatot csinálták meg. Ott egy ilyen, amit mindenki használ, igazából nincsen, de az Ószövetségben ez elkészült, az Új Szövetségben aztán különféle verziók vannak. Ezek fordítások csak, tehát szöveg ugyanaz, félrejtés ne essék, csak fordítás nyelvi fordulatok tekintetében van különbség. És ez egy nagyon nehéz és érdekes időszak az, amikor ugye Nyugat-Római Birodalom, Kelet-Római Birodalom, ugye Róma-Bizánc, nyugat az nagyon gyorsan a 4., 5., 6. században megy tönkre, épül le. Ez mindig a kultúrának, civilizációnak is egy katasztrófa, népvándorlásokkora. Mi is gyűjtünk és itt kavartunk azért keményen. Bizánc azonban jobban meg tudta magát őrizni, mindig a feje fölött elment a zűrzavar, és egészen, amíg aztán ugye már az első, tehát az évezredből átfordulunk ide, mikor a török szeldzsúk muszlim vonal indul meg a harapófogó másik nagy ága, mert az arab, az ugye Észak-Afrikát pusztítja el, tegyük hozzá, jön át Hispániába. az hamar elpusztult, ez tovább tartotta magát. És a két világ között nem csak nyelvi okokból, hanem kulturális, egyéb okokból nyílik az olló. Nagyon érdekes, hogy ennek ellenére az alapvető keresztény gondolkodás trendje, szituációja egységet mutat. Amikor aztán elkezdik például a 18. században, mondjuk a modern tudományok, és így tovább használatát is figyelembe véve, föltárni patésztika, a páterek munkáját ugye a 4., 5., 6. század keleten, akkor derül ki, hogy hú, milyen kincsek egyrészt, másrészt pedig a Szentlélek mennyire vigyázott, hogy ne csúszson szét az értelmezés. Nizzai Szent Gergely, Nazianci Szent Gergely, csak most neveket mondok, keleti egyház is, meg hát a nyugati egyház is ugyanúgy tiszteli őket. Ugye 1054-ig egy kereszténységről beszélünk, akkor is van egy kulturális egyéb konfrontáció, 1054-ben kezdődik aztán egy teológiailag is egy, ha minden napig lezáratlan vita, ez az egyház egységéről szól. Bocsánat, hogy itt ugrálgatok, de akkora kincs, és hát nekem röviden kell most itt összefoglalni egy picit a hit tovább élése, és ha úgy tetszik, a dokumentatív része, amiben gondolkozunk, hogy jobban értsük a Krisztust, és a következő generációnak tovább tudjuk adni. Tehát a kegyelemtani részek, ami a nyugati teológiában elsősorban műveltetik, ez jön aztán a 7.-8. századtól zsinatok egyebek tekintetében, és majdnem a 13. századig tart. Tehát látszik, hogy a Szentlélek, mint a bizonyos századokban bizonyos témákat emeltet neki velünk, hogy a teljes spektrumon végigmenjünk, amely a hit alapvető kérdéseit tárja elénk. Ugye? Ezek már inkább európai zsinatok, a nyugatiak is részt vesznek benne, vagy a keletiek is részt vesznek benne, de inkább az európai gondolkodásmódhoz kötődnek. Különösen hozzá kell tenni, hogy kialakul az egyetem, mint formáció, gondolkodási, tanítási formáció 12. századtól Európában, ugye? Mai értelmű egyetem. Keletnek is megvannak a szellemi műhelyei, de a nagy műhelyek, Alexandria, Antiochia, óriási könyvtárakkal, az sajnos elpusztult. Hála az iszlámnak, mert ez egy brutális része volt. Később már azért nem volt ennyire brutális a történet, de ami nincs a Koránban, az nem játszik. Úgyhogy átírásokból tudunk egy csomó dolgot, ami hál' Isten azért nagyon jól megmaradt. Tehát összességében, ha azt mondjuk, hogy a kinyilatkoztatás, az maga Jézus Krisztus az ő életével. Jézus rábízza a tanítványokra, és egy szóbeliség útján indul, és egy megélt Isten kapcsolat révén a történet dokumentálódik, és ennek aztán a gazdálása, a továbbvitele beépítve az Isten tiszteletbe, mert nem csak egy intellektuális kaland az iskolapadban, hanem ez egy megélt történetként folytatódik. És minden generáció nagyon ügyelt arra, hogy az előttes generációknak a hittapasztalatát, egyebeket hordozza. Mert tudtuk azt, hogy a Szentlélek Úristen ott is szólt, és mi azokra építve kell, hogy tovább vigyük a maguk is történetét. Hát így jutunk el bizonyos szempontból a magához, a hitnek, tehát a summájához, a történetéhez. Itt nagyjából nézem, hogy mit hagytam ki. Igen, egy-két fogalmat szeretnék még gyorsan pontosítani. Kezdettől fogva úgy értelmezték a keresztények, hogy itt bárkinek lehet véleménye, de azért itt az egységet tartani kell. Mert akkor vagyunk hűségesek a Jézushoz. Ki lehet szállni a buliból, de mi egy egységes hitet szeretnénk látni. Itt meg kell határozni, hogy ezekben a kérdésekben lehetnek magánvélemények, történetek. Így logikusan kialakul, és ez kötődik a klérushoz, a püspöki és a pápai hivatalhoz, ahogy ez megy előre, az úgynevezett tanító hivatal. Ami nem az okoskár gyülekezete, hogy ő talál ki mindent, hanem neki kell átlátni, szervezni az ezzel való foglalkozást, lázsinatok, kihirdetni, vitatkozni, hogyha valami nem stimmol, tehát a tannak az őrzése is beletartozik a történetbe. A tanító hivatalnak tehát megvan az egyház belső jogrendjében és logikájában ilyen szempontból a feladata. Tehát a pápaság intézménye az nem csak a politikai vonulatokon, meg hát a nagy hatalmi szituációkon keresztül tudjuk szemlélni, hanem pont ennek a menetrendjében. Ha már a pápáknál tartunk, és ugye nem fogunk itt egyház történelemmel foglalkozni, de hát az ember a középkor történetét nézi, hát itt huncutokat is látunk, ugye? Sándor pápának volt néhány gyermeke, kitűnő katona volt, tehát jól végezte az egyét, viszont ha megnézzük, hogy hit és erkölcs dolgában, a tanításban soha nem hibázott, tehát tökéletes volt, nagyon jól lehet látni, tehát azért, mert ő azért a mi fogalmaink szerint nem éppen a tökéletes katolikus kategóriája volt. Ebben a felelősségében, nyilván azzal a kollégiummal, aki együtt dolgozott, azt mondjuk, hogy nem rongálta a hitünk középső részét. Kellettek utána persze azért normális reformok, meg egyebek, de ez egy más szemléletmód volt, tehát azért mindig úgy kell történelmileg gondolkozni, hogy annak a kornak megértsük a belső trendjeit és tradícióit. Végül is, amikor úgynevezett ex cathedra, tehát a katedra a tanítószékből hivatalból nyilatkozik a pápa, például egy zsinatnak az eredményét ő hirdeti ki, akkor születik meg egy úgynevezett dogma. A he doxa az az igazság. Tehát tulajdonképpen semmi más nem történik, mint axiomatizálás. Minden természettudományban megvannak az axiómák, ugye, és azt mondjuk, hogy ezek azok az alaptézisek, 2x2 néha 5 például, ugye, most mondjak valamit, ugye. Most ugye online-os gyerekeknél ugye sok érdekesség fog majd előjönni, mikor rájönnek egy-két olyan izgalmas dologra, ami még nem fér bele a kopernikuszi rendszerbe egészen. Tehát ez már, kedves anyák, hát itt dolgotok, küzdjetek meg vele. Tehát summa summarum, ezek azok ugyanegy dogmák, amire azt mondjuk, ezek a hitünk alaptételei. Erkölcsi dogmák nincsenek. Erkölcsben vannak tanításbeli iránymutatások, egyebek, azt nem dogmatizáljuk így, hanem ott is igyekszünk értelmezni a 10 parancsolat alapján a történetet. Tanítás van, de a dogma az igazából a hit alapvető igazságaihoz kötődik. És kialakult tulajdonképpen, ezt se szabad figyelmen kívül hagyni, egy bizonyos jogrendje az egyháznak, hogy ki kicsoda, miért felelős, mikor érvényes valami. És ha ezek nem így működnek, akkor azt kell mondani, hogy bocsika, akkor ezt vagy pótoljuk, vagy azt mondjuk, hogy apage. Az anatéma szit, az nem valami szitok szó, hanem azt jelenti, hogy te kívül vagy, mást vallasz, ugye? Például az, hogy én nektek érvényesen misézhetek, az attól függ, hogy engem egy érvényesen fölszentelt püspök fölszentele pappá. És pontosan meg van szabva, hogy mik a szabályai. Másképp nem lehet. Vagy ha én a misébe odaállok, és nem azokat a szavakat mondom, mely költészet nekem jobban tetszene, nem fog átváltozni a mi Urunk Jézus Krisztus. Ugye? Ezt az egyház jog, liturgikus jog egyebek szabályozza. Most már nem feladatom, de még a szemináriumban voltam, akkor nekem kellett a liturgikát is tanítani. És a hatod többek között, mert mellék izéi vannak, tanítani például misézni a csapatot. Ugye? Már hatodévesek diakonusok voltak. Ezt úgy csinálja az ember, ott a kápolna, az a tanterem egyben, mindenki szépen beöltözik, igazi papnak mindent kitettünk. És akkor te vagy ezen, és akkor többször csináltuk, most légy szíves, mondj egy húsvéti nagymisét. És akkor lépésre lépésre, kéztartás, gesztusok, megyünk végig. És a többiek koncelebrálnak. És egyik, jaj, atya, hát akkor most megtörténik az átváltozás. Mondom, gyerek, hát te mondhatsz bármit. Mondhatod a szavakat, abból még nem lesz mi Urunk Jézus Krisztus. Ha én kezdenék veled, akkor igen. Ja, és akkor aztán oldódtak ezek a görcsök. Nem volt ezzel kapcsolatos probléma. Ugye? De lehet mondani, hogy egy protestáns testvéreknél nincs papság, nincs papszentelés. Ha lelkész kimondja, az egy megemlékezés. Ne felejtsük el, megemlékezni mindenről lehet. Az ő hitük szerint sincs arról szó, hogy az evangélikus, tehát a luteri vonal nem mindenki vallja azt, hogy a vétel pillanatában azért Jézus testét veszem magamhoz. Na, de ez minek köszönhető? Az én hitemnek. Tehát kvázi a személyes hit hozza létre a Jézusi jelenlétet. Tehát annak is van teológiája. De az egy picit más történet, ugye, ebben az értelemben. Na, ezeket csak illusztrációnak mondtam, hogy ezek az érdekes kérdések, az ember ezekkel is így, ezek inkább csemegék magában a történetben. Tehát, és akkor most már itt az idő, hogy befejezzem, van szentírásunk, van szent hagyományunk, van működő tanítóhivatalunk, amelynek az a feladata, hogy az a lehetősége kínálódik föl, hogy kimondjam azt, én hiszem azt, hogy kicsoda Jézus, mit kínál nekünk, és merre tart az ember élete, nagyon röviden, egzisztenciálisan összefoglalva. És most elkezdjük majd, hát majd januárban majd valamikor, vagy ha esetleg betiltják a nyilvános miséket, akkor lehet, hogy ahogy csináltam tavasszal is, akkor megyek tovább, és akkor online futtatjuk. Most ezt nem kezdem el így ebből a szempontból, hogy mit mondunk a Hiszek egyben, jutunk ameddig el jutunk, nyilván aztán gyorsítani kell egy picit. Erkölcs, 10 parancsolat, annak az értelmezése, liturgia, főleg szentmise, szentségek, és a negyedik a katekizmusban az a keresztény élet, főleg spiritualitás, lelkiség. Ezt próbáljuk a következő fél évben, vagy amennyire kedvünk van föltárni. Én egészen február-márciusig nem véglegesíteném, hogy ki az, aki valóban a bérmálásra akar készülni, hiszen ez egy nyílt katekézés is, voltál szíves mondani, hogy szeretnél bérmálkozni, ti is. Veletek majd akkor, ha tudjuk, hogy igen, eldöntöttük, akkor majd külön annak kicsit speciálisabb részeit is nézzük a történetnek. Nem rejtett, csak úgy gondolom, hogy nem biztos össze kell kötni a kettőt. És akkor egy kis csemege a végére. Mit mondanak ezek a huncut gyerekek vallás témában, amikor a hittat dolgozatot írt velük? Meséld el a világ teremtését, mondja a tanár a diáknak. Istennek 7 napba, pont egy hetébe került a teremtés. Először megcsinálta a halakat, aztán teremtette az eget, a földet, szárnyasokat, a tengert, az állati fajokat, a csillagokat és az ember saját képére és hasonlatosságára. Az első őskori ember elnevezte Ádámnak, és megkérdezte tőle, hogy örül-e neki, hogy a földi paradicsomban lakhat. Nem hiányzik-e neki valami? Nem, mondta Ádám, nagyon jól el vagyok, minden oké. De Isten megteremtette neki a nőt. A nőt Évának hívták, mert nagyon hosszú haja volt. Isten azt kiáltotta, minden fa gyümölcsét megkóstolhatjátok, a körtét, a szőlőt, a cseresznyét, a sárgadinyét, de az almát nem. Mert az almába beleestek, elkaphatjátok az eredetű bűnt. Egyik nap Évát elkísérte a kígyó, és azt mondta neki, ha eszel abból az almából, többre viszed, mint Jézus. Erre évett, és amikor Ádám megjött, neki is adott egy harapást. Ahogy ezt Isten meglátta, berágott, és azt kiabálta, Éva, fájdalommal fogod megszülni a fiaidat, Káint és Ábelt, és mostantól majd megtudjátok, mi a verejték. És Éva tényleg verejtékezve szült. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Van-e esetleg még, ha nem siettek pár percet, ugye nem, senkinek nem akarom az idejét rabolni, mert olyan kérdés, amit érintsünk, szívesen állok rendelkezésre. Bármi lehet, nyilván azért, ha lehet, maradjunk ennél a téma csoportnál. Parancsolj!
Megkérdezni a szinoptikus és a zsinat között, mi a különbség?
Tulajdonképpen attól függ, mert lehet ugyanaz is, tehát tulajdonképpen a zsinatot is hívjuk szinódusnak, de vannak olyan szinódusok, amelyek nem zsinatok. Ezeket hívjuk püspöki szinódusoknak, amelynek elsősorban egy témát kell megtárgyalnia, tehát nem olyan erejű. Tehát részben ugyanazt a szót használjuk az egyetemes zsinatra, amikor az a célja, pápa hívta össze, hogy hitkérdésében alapvető dolgokban döntsön, és vannak olyan szinódusok, egyházmegyei szinódus is lehet, ahol a püspök összehívja a papjait, híveit is, hogy na gyerekek, ebben a helyzetben most gondolkozzunk. Tehát a szó több szintű összejövetelre, mindenképpen tanácskozás, szakmai tanácskozás használjuk.
A legutolsó zsinat az a...
Egyetemes zsinat, az a második vatikáni zsinat volt, amely ugye 62-65 között volt. Ez tipikusan nem dogmákat hozott létre, ki is mondták az elején, ez egy pasztorális zsinat, ugye 23. János, illetve 23. János pápa volt az összehívója, a cél egy modernizáció mai világhoz, és ennek volt aztán 16 nagy témája, 16 dokumentum született, és utána jöttek a püspöki szinódusok 3 évenként egy-egy témára földolgozni, továbbíték. Ez már második János Pál 6., ezek külön ki is lettek aztán adva, családtól kezdve a világ manapság befele-kifele. Ezek voltak a szinódusok. És azt az egyház megyék is csináltak szinódusokat, az ügynatokat. Mi is csináltunk, hogy egyet. Nincs ilyen szándék, mert a püspöki szinódusok tulajdonképpen be tudják tölteni azt a folyamatot. Ugye a mostani pápánk Ferenc is hívott hiszen püspöki szinódust, például a házasság témában volt, ilyen az ifjúság témában. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem egyetemes zsinatra van szükség, hanem inkább ilyen praktikus kérdésekben szinódusokra. Tudjuk, ez egy tanácskozási forma, amit akkor is lehet használni, hogyha nem akarunk valami nagyba dönteni, inkább tájékozódunk. Ugye?
Kérdésem lenne János a kapcsolatban, hogy elég későn írhatta ezt a jelenések könyvét.
Igen, hát ugye neki három dokumentum van az Újszövetségben, az evangéliuma, aztán a Jánosi levél, és akkor a jelenések könyve. Valószínű, hogy Jánosnak a legrégebbi a háromból a levele. Tudjuk, a többit mind megölik, ő az, aki életben marad egyedül, tehát ő a nagy túlélő, és az evangéliumában is az látszik, hogy ő már hoteológos, tehát teológus, rá is szokták írni görögül, ha Jánosról festenek például ikont, mert ő már egy olyan mély értelmezést is ad az egész Jézus képnek, ugye? Hát gondoljuk bele a prológusban, a nyitányban, nem azt mondja, Jézus megszületett Betlehemben, hanem kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Hát ez egy olyan fantasztikus szukkusa, összefoglalása a történetnek. Az evangélium és a titkos jelenések az a 80 és 100 közötti időszakasz, oda tesszük. 100-ra biztos, hogy megvan. Ezt lehet sejteni. Nézd, fiatal fiú volt a kedvenc tanítvány, tehát ha azt mondom mondjuk 80 éves, mondtam egy számot. Hát ugye 33 Jézus, amikor meghal. A fiatal srác, zsidó szokások szerint, akkor lehetett, hogy 14-15 éves. Hát akkor szagaszt fel, ha 100-ig elmegyünk. Tehát a mai pápával egy idős mondjuk nagyjából. Amikor voltak, vagy valami ilyesmi. Többit mind kivégzik, megölik, tehát ő az egyedül nagy túlélő szinte. Azért is kiállt hozzá a keresztény világ, hogy mi van. Hát nem erre vagyunk szerződve, hogy itt minket kinyírnak, még akkor is, hogy hát Jézus meghalt értünk, mi azért szeretnénk életben maradni. És igazából a jelenések könyve az semmi más, mint egy nagyon homályos vízióval, amit az Ószövetség is használ, hogy azt mondják, hogy nyugi gyerekek, dolgok eldőltek, meg vagyunk váltva. De azt nem mondja, hogy megúszjuk az üldözéseket, de a dolgok eldőlt, meg vagyunk váltva, az üdvösség a célja az életnek. Ezt mondja el tulajdonképpen egy apokaliptikus képben a jelenések könyvében. Tehát mindegy megismétli az evangéliumát, de egy picit más üzenetformával. Tehát ez az összefüggés. Nincs benne új teológiai információ igazából az evangéliumhoz képest. Bocsánat.
Apokrif írományból valamit, hogy azokat üldözték, hogyha...
Nem, az apokrif az egy írmány, azt nem lehet üldözni, azt a könyvtárba be lehet tenni.
Ezeket olvastam, tehát valószínűleg ezek...
Két dologról beszélünk. Értem.
Tiltottak várat, nem?
Először is. A középkor alatt most Nyugat-Európát értjük, tehát Európát értjük. Európában létrejönnek az egyetemek, ugye ez nagyon fontos tudni, technikailag, hogy kezelték az intellektust ebben a tekintetben. És igyekeztek minden információt összegyűjteni, ami megmaradt a régi időkből. Nem csak a keresztény, hanem a lateiner információkat is. Tehát ezek az egyetemek, egy Bologna, egy Párizs és így tovább, fantasztikus tudásanyaggal bírtak, ezt oktatták, vitatták. Tehát lehetett foglalkozni, de annak, aki klerikus volt. A klerikus az nem lett pap, hanem az belépett abba a körbe, aki értett is hozzá. Na most, ha olyan nézeteket, irányokat kezdett hirdetni, ugye, de azok nem, általában nem az apokrifokhoz nyúltak vissza, ennek megvan az oka, miért, ott aztán jött az eretnekség problémája, ugye, mert az eretnekek se csak üldögéltek rendszerint, hanem a kard-ki-kard harcos területek, Dél-Franciaország például, ugye. Ugye, és akkor aztán ki volt az erősebb, mert ennek mindig politikai hatalmi vonatkozásai is voltak. Ugye ez volt az eretnegsége kapcsolatot, de más dolog volt a dokumentumok megőrzése, annak az ismerete. Ugye hát, aki az első nagy, komoly összefoglalást csinálja, és minden a mai évben, Aquinoi Szent Tamás, a vére szumma teológiája. és abban ő a antik bölcselőktől kezdve a teljes filozófia spektrumon végigmenve a teológiának minden irányzatát. Hát a teológusok eleve úgy írták a dokumentumaikat, ez kialakul a skóla, tehát az iskolázás, hogy vitatkoznak. Most vitatkozni csak akkor tudom, ha másoknak ismerem a véleményét. Cáfold meg! Tehát a szellemi világban, most a belső keresztény világban teljesen jelen volt ezeknek a nézeteknek a menete. Még a 20. században is a híres Schütz-Pater, ez magyar piarista szerzetes, itt egy nagy összefoglaló dogmatikát, tehát hittan, és még az volt akkor a szkólának, az iskolának a szokása, volt a tézis, hogy egy Isten van. Nézzük meg az adverzáriusokat, akik ennek ellent mondanak. Van, aki azt mondta, hogy két Isten van. Mit mondunk erre? Mik az állítások? Tehát nagyon érdekes volt látni, és így pagy lefele. Vagy Jézus Krisztus valóságos ember. Nézzük meg, hogy milyen nézetek születtek ezzel szemben. Tehát a teológiai logikának, gondolkodásnak az volt a lényege, hogy ismerjük ezeket és cáfoljuk meg. Most, hogyha valaki a kereszténységen belül, aki azt mondja, én katolikus vagyok, azt mondta, de én nem hiszem, hogy a valóságot, bocsika, akkor döntsd el, hogy ide vagy oda tartozol, ugye? Az anatéma az itt azt jelenti, hogy mász ki innen. Hát ez a legutóbb, a legfrissebb. Na, a kommunizmus alatt ugye volt egy mozgalom, ez a bokor mozgalom volt. A bokor mozgalom magát nevezte így, ez csak magyar, tehát ez nagyon speciális, Bulányi Gyurka bácsinak, egy pirista szerzetesnek volt a mozgalom. Kisközösségi mozgalom, elkötelezettség minden szempontból, de mindig piszkálták az oroszlán bajszát hit szempontjából is. Tehát ott mentek azért a viták belülről. Persze a komcsik ráugrottak, hogy akkor ezek még eretnekek is, akkor menjenek ellen a papok, de hát mi belülről egy egész más viszonyban voltunk. És papok is benne, voltak, akik radikálisabban, kevésbé. Mondhatom a nevét, egy Gromon András nevű fehérvári megyés kis kollégánk, én jól ismertem még őt gimista korából. Na Bandik azért annyira végig gondoltam ezt a bokor mozgalmat, hogy eljutott oda, hogy tulajdonképpen a feltámadás kezdte tagadni bizonyos szempontból. Nem azt, hogy Isten nem oldja meg az ember problémáját, de mi az erőszak nem alkalmazás volt egy nagyon erős programja szellemileg a mozgalomnak, ott pedig megölik Jézust és az Atya engedi, hát ez ki kell, hogy maradjon. Ő plébános volt, és azért a húsvétot nem akarta megünnepelni, csak másodlagosan. Ez ritka. Igen, ez Pestidek úthoz kötődik. Úgyhogy ebből óriási botrány lett, úgyhogy aztán Paskai bíborosul, akkor ő volt a főnök, aztán behívatta a bandist, mert addigra ez már Esztergom tartott, hogy atya, hát akkor döntsük, hogy miben iszünk és hogyan. És nem volt hajlandó. És erről föl kellett függeszteni. Mondván az, hogy fiacs, mi katolikusok vagyunk, ezt hiszük, te pedig... Na most hát a bandi ugye civillé vált ilyen szempontban, pap maradt mindörökké. Na de ő mindig jött hátul a templomba a híveivel, és ott állt. A székely püspök került oda plébánosnak. Próbálták győzködni, hogy gyerek közé csak van föltámadás, és ezért. De hát ő neki bekattant ilyen irányba, és akkor védekezni kell, hogy nem lehet, mert a mi hitünk azért ez. Lehet, hogy rendes ember, lehet, hogy üdvözülsz, de hát ez olyan tévedés, amit nem engedhetünk meg, hogy egy hivatalban levő pap föl kell függeszteni, és ki kell közösíteni, ha nem hajlandó megtérni. Csak egy konkrét eseményt hadd mondjak, aminek én is mentem a bandist győzködni, bandikám azért mégis hátra van föltámadás. Nem, és mindegy, most nem menjünk bele, tehát a bulányizmusban azért sok ilyen csúsztatás van, és akik úgy ott azért ott gondok lehetnek. Hála eretnekség.
Van-e,
én tudok
kérdésre. Vatikánban elzárva vannak egy csomó könyvek, tehát a vatikáni sok legenda van, hogy zárva lakat alatt van egy föld alatt, nem tudom hány szinten, rengeteg olyan könyv, olyan anyag, amit nem tárulnak, nem megérnek vizsgálat alatt.
Nem, ott rejtett könyvár a föld alatt nincsen, te levéltárról beszélsz, tehát a Vatikán részben államnak, pápaságnak, ez levéltár, az kicsit más, van benne teológiai jellegű mű is, de azok diplomáciai anyagok, egyebek, hát az minden államnak van, nem csak a Vatikánnak. Teológiai szempontból ezek érdektelenek. Ami ott egy nagyon izgalmas, ez a földalattiság kérdése, könyvtár, levéltár, az a jezsuitáké. az egy 7 emelet mélységű, és amióta a jezsuiták helyett, összes levelezésüket, egyebeket oda tették be.
Annak,
nem, tehát a Vatikán az egy viszonylag szűkebb területe a pápai államnak, néhány épülete, temploma van kívül Róma városába, ez a jezsuiták rend tulajdona, tehát nem Vatikánban van, kívül, de ennek nincs jelentősége, hogy éppen hol van. És ez egy óriási, de most kikutathat, milyen korok, és így tovább. Itt nem az a titkosításnak, hogy ott van valami elrejtésnek állítunk, ugye, mint a templomosok kincse, ugye, és akkor ennek jelölt, szóval nem ezt kell ott gondolni, hanem egyrészt még nincs földolgozva. Egyrészt, másodszor pedig ezt rendesen ki kell tenni. A vatikáni levéltár levelezés és így tovább folyamatosan kutathatóvá teszik, ahogy közeledünk ehhez az időszakaszhoz, ugye? Mert aztán boldog-boldogtalan elkezdett kavarogni, és azt nem mindenki szereti. Hát minden államnak megvan a maga nem titkos levéltár, hogy eldugtak valamit, hanem a kutathatóvá tesszük ezt a kort, egyebeket. Ennek azért megvannak mai napra való átalása. De ezek általában nem teológiai kérdések. Osztpolitik például, ugye? A keleti politikája a 6. Pálnak jó volt, nem jó, milyen levelezések, ki mit mondott, ugye? Ezeket azért óvatosan szokták csak megnyitni. 12. Piusszal kapcsolatban most nyitották meg azt a részt, a zsidó mentés, mert ugye nagyon vádolták. Miért támadtak neki a 12. Piusznak, hogy zsidókat, a náci barátot, tehát ő aztán valaki, aki nem volt náci barát, két ok miatt. Az egyik az, hogy amikor voltak a bombázások és a nácik, a főrabbi, Róma főrabbia bemenekült a Vatikánba, családos tudott meg is mindenki katolizált. És ezt nem bocsátják meg a zsidók. Nem azért, mert utána már minden vége volt, kiment, hanem ténylegesen egy megtérés az életébe. És ez az óriási botrány. A másik pedig, hogy de facto egy csomó német, hogy most náci volt, nem volt, nem tudom én, az egyházi vonalakon keresztül menekült jobbra-balra, ugye? Biztos voltak az emberek is. Na, de a zsidók is, meg a nácik elől menekülők is ugyanezt útvonalat használták. Aki tehát menedéket adott, az nem kezdte el megnézni, hogy te most voltál Nürnbergben, vagy nem voltál, pláne ez még előtte volt. Ez volt a másik, hogy zsidó ellenes mentőakció. Ez a kettő, ami egy részét, ugye, főleg 12. Pius ellen fordította. Ugye Hochhutnak a helytartó című híres darabja, ugye, az őt járatja le, és hamisan. Azért is most megnyitották, hogy lássák, hogy 12. Piusnak milyen típusú diplomáció akciói egyebei voltak a világban. Ezek nem teológiai kérdések, hanem sokkal inkább ilyesmi.
Vannak olyan nagyon vonatkozású levéltárjaink, amik nincs meg feltárva?
Persze, hát egész Vincenti kérdés. Ugye folyamatosan, például a bíboros úr, a Vincenti bíboros úrnak a boldogalvatása miatt levelezések, 6. Pál, mit mondtak, hogyan tovább, ez mindig, hát újra termelődik, mert megyünk előre, ugye? Hát például az, hogy püspök kinevezések, azok személyi adatok. Hát hogy kell egy püspököt, honnan lesz egy püspök katolikus egyházban? Hát tudják, hogy ott egy luk van, kell oda egy ember. Akkor nuncius, hogyha rendezettek a viszonyok, körülnéz, és azt mondja, hogy ez a fickó jó lenne, mert hallotta a hírét, de nem ismeri. Ez egy protokoll, amit lehet folytatni, akkor 3-4-5 papot megkeresnek a ismeretségi körben, vagy szerzetes, vagy ilyesmi, tehát egy egyházilag járatos, és azt mondja, kap egy 20 kérdéses kérdőívet, hogy ezt írd meg vele kapcsolatban. Milyen ember, hite milyen, emberi közösség, anyagiasság, ima élet. És ezek összejönnek. Ezeket szépen összedolgozzák, elküldik Rómába a püspökökkel foglalkozó hivatalba, és akkor ennek alapján döntenek, hogy igen vagy nem. Ha igen, javasolják a Szent Atyának, aki nyilván nem ismeri, de aláírja, és akkor a nuncius feladata, hogy behívja az illetőt, és azt mondja, önt a Szent Atya püspökké nevezte ki. Azt mondja, hogy köszönöm, akkor attól kezdve kinevezett püspök, csak föl kell szentelni. Most egy csomó olyan személyes dolog is van ott, ami vele kapcsolatos vélemény, amit azért nem tárnak a nagy sajtó elé. Ez a kutathatóság. Itt megvan egy történeti háttér tapintatból, a személyi jogok például alapján is, ugye. Diplomáciai tárgyalások és így tovább a háttérben. Tehát nem teológiai jellegűek ezek elsősorban. És aztán folyamatosan a vatikáni levéltár ezeket nyitja, mint minden más. Tehát a nagy titok, mit úgy szeretnének találni, az nincs.
Én például arra gondoltam, hogy négyedik, Szent István királyról, vagy Szent Lászlóról.
Hát azok nem a Vatikánban vannak, hanem azok esetben, hogy ott is lehetnek, és vannak is, azok kutathatóak, azok nincsen gond. Hát kutatják is. Hát a magyar történészek, meg egyebek ugye nézik a nemzetközi kapcsolatokat, az Anjou-ház, az Árpádoknak a története. Ugye nagyon izgalmas ez a 11.-12. század, ami a magyar államiságnak, meg általában a keresztény királyság eszméjének a dolga. Például mi az, ami hiteles dokumentum, mi az, ami nem hamisítvány, akkor ma más volt a hamisítványnak a fogalma, de bizonyos tendenciózusan írták meg. Ezek szakmai viták is, ugye? De ezek nem teológiai dokumentumok, hanem az egyház működésének, közigazgatásának, egyebeknek a dokumentumai. Más a teológia. Ott nincs blokkolva, mert miért lenne? Hát ez közkincs. Kutatni kellett, hát akkor nem is működik a teológia. Jó kérdéseid vannak, örülök neki. Jó van. Profi teológusnak látszik az úr. Jó van. Hölgyek, urak, akkor nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és bocsánat, Covid, de folytatjuk belátható időn belül, bízunk benne.